A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, jó napot kívánok! Újabb kormányválságot okozott a megismételt elnökválasztás Romániában. Miután a koalíciós pártok jelöltje harmadikként futott be a választásokon és nem jutott be a második fordulóba, tegnap este már Csercsolaku miniszterelnök bejelentette lemondását a kormány éléről. Május 18-án az első helyen végzett George Simion az AUR képviseletében, illetve Niku Sordán független képviselő méretteti meg magát. A helyzet nem egyszerű a román közösség számára sem, de kiváltképpen nehéz a romániai magyar közösség számára. Mai meghívottam Táncos Barna pénzügyminiszter, műsorunkat felvételről sugározzuk. A beszélgetést ma reggel rögzítettük, hiszen a miniszter úr adásunk idején a Román Nemzeti Bank képviselőivel találkozik. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Táncos úr, még miniszteri tisztségben beszélgetünk? Hogy áll most a helyzet?
Igen, a kormány gyakorlatilag a helyén van, végzi a dolgát, nincsen jelen pillanatban a kormányfő, valószínű, hogy a délelőtt folyamán megérkezik az ideiglenes kormányfő kinevezése a Kotocsenyi palotából. Ismét bizonyítja a román politikai elit, hogy képtelen stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítani. Gyakorlatilag az elmúlt 20 évben nem volt egyetlen kormány sem Romániában, amely kibírta volna 4 évet annélkül, hogy kormánykrízisen, miniszterelnök cserén és miniszterek kicserélésén esett volna át. Pontosabban a kormányválságot azt a miniszterelnök cseréri leváltására, lemondásra értjük. Tehát ilyen ez az ország, ilyen ez a román politikai elit, és bármennyire szerettük volna ezt az elkövetkező néhány évet csendben és kiszámítható módon végezni, dolgozni a kormányban, ez sajnos lehetetlen. Alig négy hónap telt el az utolsó választástól, az utolsó politikai krízistől, amely valószínű, hogy a legmélyebb Románia történelmében, modernkori történelmében, hisz akkor, amikor államelnöki választásokat törölnek, akkor ott egy óriási problémával kell szembenézni az egész társadalom. Ez történt decemberben, és rosszul számoltam 5 hónappal ezelőtt, és ez azt jelenti, hogy Romániában ismét a kiszámíthatatlanság és az előre nem látható döntések uralják a politikai színteret. Ez a legkellemetlenebb a gazdaságra nézve, ez a legkellemetlenebb ma is, amikor óriási szüksége lett volna ennek az országnak 1 év nyugalomra, azért, hogy stabilitást tudjunk hozni azután az őrült költekezés után, ami 2024-et jellemezte. 9,3%-os, igaz, hogy ez a könyvelési módszer szerinti deficit számolás szerinti 9,3%-os deficit, az Európában egyedi, a 8,6% is ugyanúgy az a cash, az effektív elköltött pénzekre vonatkozó deficit számolás is. Azt mutatja, hogy Romániában egyedi költségvetési deficittel nézünk szembe 2024-re vonatkozóan. Ezt az óriási költségvetési hiányt, ezt nem lehet hosszú távon fenntarthatóan kezelni, ezért lett volna szükség egy stabilitásra, ezért lett volna szükség az állam karcsúsítására. Egy miniszterelnöktől megfosztott kormány nem tud már ilyen intézkedéseket hozni, és ha bár az év elején néhány nagyon erős döntéssel elkezdtük ennek az államkarcsúsításának a folyamatát, ez ismét megtorpanni látszik, és van egy pici kiszámíthatatlanság, egy előre nem látható jövő annak azzal kapcsolatosan, hogy ki fogja ezt az országot vezetni. George Simion lóhosszal előzte meg a második helyzetet. Ez egy óriási veszély az erdélyi magyarok számára, egy óriási veszély, hisz tudjuk nagyon jól, hogy honnan érkezik George Simion. én személyesen is ismerem még az ózvölgyi cirkuszokból, és tudom, hogy mire képes, hiába próbálja évek óta palástolni az igazi énjét, hiába próbálja évek óta mosni, tisztítani a pártját attól a szélsőséges jelzőtől, ami ráédik teljes mértékben az AOR pártra. Hiába próbálnak európai uniós politikai szervezetekhez kapcsolódva európai pártként feltűnni a nemzetközi porondon. Hiába próbál kapcsolatukat építeni az új amerikai adminisztrációval. Mi tudjuk nagyon pontosan, hogy ki George Simeon. Egy olyan ultrából, egy olyan szurkoló tábor főnökéből politikussá vedlett személy, aki velejéig nacionalista, magyar ellenes, szélsőséges, és aki csak a politikai megfelelés miatt őrz magára más palástot. Erre kell felkészülnünk, a második körbe erre kell odafigyeljen az erdélyi magyarság.
Hogy és nem ne csak.
Kerüljön, igen, hogy nekem, mert ugye mi a mi dolgainkról beszélünk, mert a más dolgát ezt nem tudjuk megoldani, ezzel így vagyunk a kormányban is őszintén, hogy sokszor az az érzésem, hogy kizárólag mi akarjuk ezt a pácienst megmenteni. A páciens se akar meggyógyulni, mások se akarják igazából a páciens megmenteni. Mindenki el van foglalva a saját problémájával, akár politikai pártokról, akár személyekről beszélünk. És az RMDS lassan az egyetlen, aki, és az erdélyi magyarság, aki kiszámítható, stabil perspektívát tud nyújtani a saját közössége számára, mármint az RMDS. És hogyha azt mondjuk, hogy jobbra megyünk, akkor másnak nem kell minket a baloldalon keresni, vagy ha azt mondjuk, hogy előre megyünk, akkor ott az első felébe kell keresni minket, nem hátul. Tehát ez nem jellemző sajnos a román társadalom más részére. Itt lassan senki nem tudja, hogy mi fog következni, és senki nem tudja, hogy a szomszéd hogy fog viselkedni. Egyféleképpen szavaznak, egyebet mondanak az urnáktól való kilépéskor a közvéleménykutatóknak. Ugye volt egy 10%-os különbség az exit poll és a valós eredmények között. Ez azt bizonyítja, hogy aki szavazott, vagy nem akarja, vagy nem meri, vagy nem tudom mit nem akar, nem mondja meg, hogy kire szavazott. Tehát ott is már lassan saját magunknak is, vagy saját maguknak is egyesek hazudnak. Ez az általános kép, innen kell ismét talpra állni, és arra kell vigyázzunk, hogy május 18-án minimálisra csökkentsük az esélyét ennek a szélsőséges tábornak. Nem fogjuk tudni egymagunkból még egyszer az ország problémáit megoldani, de nagy valószínűséggel annyi különbség lesz, hogy akár a mi minden egyes szavazatunk döntheti el, hogy ki lesz Románia államelnöke május 19-én.
Igen, azt lehet-e tudni, miniszter úr, ma reggel 8 óra után 10 perccel, hogy kit fog kinevezni Bolozsán elnök úr ügyvívő miniszterelnöknek?
Nem borítékolnám, épp azért, mert...
Mert hogy valaki megbízást kap általában az aktuális kormányból, ugye?
Uh-huh. Egyik kormány fog, egyik miniszter fog megbízást kapni, néhány név felmerült Dávid miniszter úrnak a miniszternek a neve is.
Az öné is?
Az enyém nem, az RMDS-es közül nem.
Még oda nem jutottak, ugye?
Nem is tenne jót ma ebben a politikai kontextusban semmi kép, és nem is volt erről egy pillanat is szó.
A következő napokban, következő két hétben kormány teszi a tevékenységét, ahogy mondotta, ugye?
Teszi a dolgát, a kormány nem lehet sürgős kormány rendeleteket elfogadni. Ugye a parlamentnek van törvény erejű jogszabály elfogadására felhatalmazása, a kormány az csak különleges esetekben élhetett a sürgősségi kormányrendeletekkel, ez az ideiglenes kormány esetén nem lehetséges, ettől függetlenül mindenki végzi a saját dolgát a minisztériumokban, elméletileg gyakorlatilag a román adminisztráció az ilyenkor farhámba ül, ahogy mondjuk mi Székelyföldön, és kivár, várja, hogy mi lesz, várja, hogy mi fog történni, ilyenkor az adminisztráció hatékonysága felére csökken, és ilyen időket élünk most ismét, egyáltalán nem hiányzott a tavalyi maratoni választási év után Romániának még egy ilyen periódus, főleg úgy, hogy minden egyes lépésünket árgus szemmel nézi minden külföldi minősítő ügynökség, akár a Világbank, akár a külföldi befektetők, a Nemzetközi Valuta Alap, mert késélen táncolunk, Késélen, Pengeélen táncol Románia költségvetése. Áprilisban volt egy nagyon jó hónapunk, jól teljesített a gazdaság, úgy látom, hogy elindultunk egy jó irányban, A január és március közötti időszak az nehezebben indult, döcögős volt az első három hónap, és a tavaly évvégi politikai krízis, kiszámíthatatlanság az rányomta a bélyegét a január-februárra még egyszer, még jobban. Amúgy se túlságosan jók az első hónapok az év kezdetén gazdasági szempontból, fogyasztás szempontjából se, de ez a kiszámíthatatlanság, ez a bizonytalanság, ez a nem tudjuk, hogy mi lesz történet, ez nagyon-nagyon káros a gazdaságra is. Ezt nem értik meg nagyon sokan a romániai politikai elitből, és nem is engedik, hogy mi kormányozzuk-e fél évig ezt az országot, mert akkor valószínű, hogy rendet tudnánk rakni.
Mai meghívottam Táncos Barna pénzügyminiszter műsorunkat felvételről sugározzuk, a beszélgetést ma reggel rögzítettük, hiszen a miniszter úr adásunk idején a Román Nemzeti Bank képviselőivel találkozik. Miről is tárgyalnak a Román Nemzeti Bankkal? Azt hiszem, hogy van amiről tárgyalni, hiszen ahogy mondotta, nagyon nehéz gazdasági helyzetben van az ország.
Az őszinteség az, hogy a tegnapi telefonbeszélgetésen egy nem publikus információt osztottam meg, de ha már ez be van jelentve a rádióban, akkor publikussá vált. A jelenlegi helyzetről beszélünk, és úgy érzem, hogy ebben a helyzetben a legfontosabb az, hogy politikai instabilizástól függetlenül a pénzügyminisztérium, a Nemzeti Bank tartsák a frontot, és biztosítsák azt, hogy mindentől függetlenül rendben vannak a dolgok, amennyire lehet. Stabilitást kell legalább ezen a szinten biztosítani.
A Nemzeti Bank azért az elmúlt 35 évben azt hiszem, hogy a legstabilabb intézménye volt a román adminisztrációnak, ezt ugye elmondhatjuk, nem?
Kétségtelen, a Nemzeti Bank az mindig tartott a frontot a legkritikusabb periódusokban is. Látjuk, hogy a euró árfolyam mennyire stabil, az egyetlen ország az Európai Unióban, a nem eurózónában, ahol ilyen stabil valuta árfolyam van, és ez sokat segített a pénzügyekben, sokat segített a pénzügyminisztériumnak is. Megvannak egészen pontosan a hatáskörök, feladatkörök a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank között. Az elosztás az világos, egyértelmű, és a jó együttműködés az mindig segít a gazdaságban.
Egy kis elemzés arról, ami történt vasárnap. Számítottak arra, hogy a koalíció jelöltje Crin Antonescu ennyire gyengén fog szerepelni?
Számítottunk arra, hogy szoros lesz az eredmény. Láttuk azt, hogy állt bele a kampányban a két nagy
párt,
hogy nem állt bele. Szoros volt
a második helyét
küzdött gyakorlatilag Crin Antonescu, arra nem számított senki, vagy nem álmodott arról senki, hogy első helyén végezhetnek Crin Antonescu. A felmérések azt mutatták, hogy szoros lesz az eredmény. Még egyszer a diaszpora döntött, hogy akkor Romániában ki lesz az államelnök, nem az első eset, volt még ilyen. Élünk ezzel a problémával együtt, ez a helyzet, és megteszünk mindent azért, hogy a második körben Romániának, második kör után Romániának ne legyen egy szélsőséges nacionalista államelnöke.
Ott volt mind a három párt teljes mellszélességgel Crin Antonescu mögött, bár ami történt tegnap, az nem azt mutatja, hogy éppen mindenki ott lett volna.
Nem, biztos, hogy nem úgy kampányolt senki, mint hogyha a saját jelöltjének kampányolt volna, kivéve az RMDS-t. Mi, hogyha valamit megígértünk, akkor azt a munkát el is végezzük. És az erdélyi magyaroknak még egyszer köszönjük azt a gerincességet, azt a karakán kiállást, amelyről tanúságot tettek. Nem feltétlen azért szavazunk egyik vagy másik román jelöltre, mert annyira jó lenne, vagy annyira éreznénk, hogy ő lesz az, aki megváltja a világot Romániában. Örökké a sok rossz közül választunk egy kevésbé rosszat. Crin Antonescu egy jó államelnök lett volna, tiszteli a magyarokat, és jó partnerünk lehetett volna. Ez sajnos nem jött össze, de nem rajtunk múlott. Persze, hogy a részvétel szempontjából érheti esetleg szó a ház elejét. Erdélyben, Székelyföldön, Hargita megyében, Kovászna megyében is, de a leadott szavazatok tekintetében senki nem tudott úgy teljesíteni, mint az erdélyi magyarok. Mi megtettük a magunkért, megtettük, ami tőlünk terhet, Jól lett volna, hozták volna mások is ezeket a számokat. Rossz volt nézni, ahogy román megyékben, ott, ahol beszélés és penelés adminisztráció van, megyei tanácsvezetés, önkormányzatok vezetése, ott 12-15%-ot, 20%-ot tudott csak elérni a közös jelöltünk. Ez azt jelenti, hogy az ottani választópolgárok rég nem hallgatnak a politikai pártokra, és megszakadt a kapcsolat a nagy politikai pártok és a közösség között. Ezt kell nekünk Erdélyben, az erdélyi magyar közösségben elkerülnünk, nem szabad oda jutnunk, és ez az RMDS-nek is egy óriási feladata, egy óriási kihívás az RMDS számára, hogy továbbra is szerves kapcsolatot, szerves kommunikációt, együttműködést tudjon fenntartani az erdélyi magyarokkal, hogy érezzük azt, hogyha változik a világ körülöttünk, hogy tudjunk megfelelni az elvárásoknak, hogy azt a közpolitikát tudjuk képviselni, amit tőlünk az erdélyi magyarok elvárnak, hogy legyen oda-vissza kommunikáció, hogy ne csak választásokkor, hanem másokkor is tudjunk az erdélyi magyarokkal a problémákról beszélni, megvitatni azt, ami jó vagy nem jó a közpolitikákban, és tudjunk együtt maradni ebben a nagyon zűrzavaros világban. Pénzügyminiszterként azt látom, hogy nem csak Romániában, hanem világszerte megváltozik minden. Teljesen megváltoznak a fontossági prioritási sorrendek, megváltoznak, eltűnnek bizonyos íratlan szabályok, eltűnnek olyan dolgok, amelyekhez viszonyultunk mindig, akár a nemzetközi kereskedelemben, akár a nemzetközi vám politikákban, a nemzetközi kapcsolatokban teljesen újra íródik minden, ami eddig szinte szentírásként volt kezelve. A kontinensek közötti kapcsolatok megváltoznak, azok a stratégiai partnerségek, amelyek az alapját adták minden fejlődési közpolitikának, azok eltűnnek. Látjuk, hogy milyen vita van az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Látjuk azt, hogy mennyire feszült a hangulat Kínával. Tehát ezek a dolgok teljesen újra fogják szabni az elkövetkező években. Nem csak a nemzetközi porondon, hanem a hazai politikában is a dolgokat. Erre fel kell készülnünk nekünk is, erdélyi magyaroknak, és a kihívásokból, ha lehet, előnyt kell kovácsolni, de mindenképpen az a legfontosabb, hogy együtt maradjunk, hogy szoros kommunikációban meghallgassuk egymást, hogy a visszajelzésekre odafigyeljünk, és ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Ez történik ma a román társadalomban néhány kis videóval, egy TikTok, egy Facebook, egy más szociális hálón közölt információval, nagyon-nagyon leegyszerűsített kommunikációval megtévesztik az embereket. Maradjunk kritikusak mindennel szemben, nézzünk utána, hogy honnan jön az információ, és mindig tegyük fel a kérdést, hogy miért és kinek az érdeke, hogy egyik vagy másik dologban állást foglaljon, vagy kommunikáljon, közöljön valamit velünk. Ez az egyetlen módja annak, hogy a megtévesztés hulláma alól mi kikerüljünk, ez szembe fog jönni velünk minden felületen az elkövetkező hetekben, hónapokban, években, és generációtól függetlenül az időseket, a középkorúakat, a fiatalokat is pont úgy beazonosítják, célzottan megkeresik különböző kommunikációs csomagokkal, és rossz nézni azt, ahogy özönlenek szembe a fake newsok, a valótlan tartalmak, a kimagyarázott vagy rosszul értelmezett helyzetek, és ezektől meg kell óvnunk elsősorban a gyerekeinket, a fiatal generációt, meg kell tanítanunk őket kritikusnak lenni bármivel szemben, és mi magunk is feltételekkel és nagyon-nagyon-nagyon figyeléssel fogadjunk mindent, ami velünk szembe jön az internetes felületeken.
Igen, hát miniszter úr, érti ön, hogy miért is duzzog az eddigi nagyobbik koalíciós partnerük a PSD? Nem érzik a helyzet súlyosságát, hiszen azt javasolták választóiknak, hogy a második fordulóban mindenki szavazzon meggyőződése szerint, nem álltak ki egyértelműen egyik jelölt mellett sem. Vagy ők már tudják, hogy szimpatizásaik közül valószínűleg sokan átszavaztak Simeonra az első fordulóban?
Ez egyértelműen megtörtént. Kézzelfogható tény, látszik a leadott szavazatok számából, akár megye szinten, akár város vagy település szinten, vagy szavazók körzet szintjén. elemezzük. Minden egyes szociáldemokrata bázis, mondjam azt, szavazó bázis rengeteg szavazatot adott le Szimionra. Arra kell figyelnünk, hogy még a Székely megyékben is, még a székelyföldi szavazókörzetekben is minden százból megjelenik egy, kettő, három, aki Szimionra szavazott.
Lehettek ezek magyar emberek szavazatai is?
Biztos, hogy magyar emberek szavazatai, mert vannak olyan szavazókörzetek, ahol kizárólag magyar emberek szavaztak. Uh-huh. És ott is megjelenik a 2-3 százaléknyi Szimion szavazat. Tehát ezért mondtam én nagyon hangsúlyosan az előbb, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. A bárány bőrbe bújtatott farkas, farkas marad, bármennyire is próbálja magát tisztítani, átszázni. Az a Szimion, aki még egyszer meggyőződéses, magyar ellenes, nacionalista. Így nevelkedett, ez az alap szekkincie neki, ahogy szokták mondani. Ez az alapbeállítottság. Ezen túl, hogyha palástolja, hogyha próbál csiszolódni, ha próbálja ezt átszázni, ez teljesen más dolog, de alapjáratban ez a jelölt ilyen. Tehát nem szabad bedőlni semmiféle megtévesztő, semmiféle más kommunikációnak. Nem zárom ki, hogy úgy, ahogy megjelentek a magyar kommunikációk, vagy a nyelvi kommunikációk más jelöltek, más pártok részéről meg fognak jelenni mindig. Megpróbálják megkeresni az érzékelypontunkat, és megpróbálnak hatni a közösségünkre. A szociáldemokraták tudatában vannak annak, hogy november-decemberben óriási veszítettek. Az egyértelmű volt a pártokra leadott szavazáskor, hogy több mint 10%-ot veszítettek ketten, szinte 26. És ahhoz képest, hogy milyen eredményt hoztak májusban, tavaly májusban az európarlamenti választásokon. Ezen túl most az elnök választáson még nagyobb volt a veszteség, és nem tudtak 15-20%-nál többet összeseperni a két párt egy-egy olyan településen, ahol gyakorlatilag szociáldemokrata és liberális 90%-os többség van a helyi tanácsban például. Tehát ezek a helyzetek, ezek egyértelműek. Továbbá ős ellensége Nikus Ordán, főleg Bukarestben a szociáldemokratáknak. Nikus Ordán abból épített magának karriert, hogy a mainstream pártokat támadta, megkérdőjelezte a tisztességes hozzáállásukat, és számos támadást oda-vissza csata volt köztük. Ezért nehéz valószínű a szociáldemokratáknak azt mondani, hogy támogassák Nikus Ordánt, valószínű szembe mennének a saját választóikkal. Ez lehet az ok annak, hogy nem adtak egyértelmű jelzést arra, hogy kit szeretnének támogatni. Ettől függetlenül én látok esélyt arra, hogy Nikus Ordán megmozgat olyan közösségeket, akik most vasárnap nem voltak szavazni. Látok arra esélyt, hogy fel tudja tornázni magát a Szimion közeli szavazott számhoz. Persze, hogy kemény munka kell ebbe ehhez, és az a kérdés, hogy képes lesz-e Nikus Ordán a román társadalmat meggyőzni arról, hogy Szimion az ország számára nem egy lehetőség, hanem egy veszély.
Ha már nem koalíciós partnerek kormány szinten, az RMDSZ átértékeli majd a helyi partnerségeket is a PSZD-vel? Itt Marosvásárhelyen is már vannak hangok, amelyek ezt követelnék.
Nem volt mostanig szó, tudtam már arról, hogy a helyi partnerségekkel mi legyen. Elképzelhető, hogyha elindul egy váltó hangulat, elindul egy új partnerségi struktúra, akkor elképzelhető, hogy ez helyi szinten is ilyen dolgokhoz vezethet, de most túl korai szerintem erről beszélni. Úgy gondolom, hogy helyi szinten is arra kell koncentrálni, hogy minden olyan politikai szervezettel partnerséget kell kötnünk, akik meg tudják állítani a nacionalistáknak a hatalomra kerülését. Ugye ez nem ér véget azzal, hogy Szimion lesz az államelnök, ez csak a kezdet, hogyha egy ilyen forgatókönyvet kell elemezzünk. Sajnos az csak az első lépés lenne, a második lépés az lenne, hogy Georgescu-t megpróbálná megtenni miniszterelnöknek, és ha nem megy, akkor elindul egy csúnya adokkapok a parlament, Kotrocsenye és a kormány között. Romániának pont erre nincsen szüksége, olyan, mint az ablakosnak a hanyatesés, tehát minden jöhet, csak ezt kellene valahogy megelőzni, hogy hónapon keresztül tartson majd ez a politikai krízis, mert az megakadályozhatatlanul és elkerülhetetlenül be fog gyűrűzni a pénzügyi, gazdasági világban is, és nem feltétlenül egy kis cég vagy egy kis vállalatnak a mindennapjait keseríti meg, hanem a költségvetést hozza olyan nehéz helyzetbe, amelyből nem látom, hogy lábalna ki Románia. Tehát ha Romániában 2-3 héten belül nincsen politikai stabilitás, független attól, hogy ki van kormányon, akkor ennek csúnya vége lehet. Nem szerettek vészhangrangokat kongatni, azt tudom csak mondani, hogy minden fix pontra, minden stabil intézményre szüksége van az országnak most ahhoz, hogy ezt az évet többé-kevésbé jól le tudja hozni, és ne legyen szükség nagyon extrém beavatkozásokra a költségvetésbe, az adópolitikába, bármi egyébbe.
És apropó Giorgio Simeone sikere, sokan elemzők közül azt mondják, hogy a társadalomnak elege van az aktuális politikai berendezkedésből, a politikai elitből, a korrupcióból, mindenből, amit eddig azért nagyjából a 35 év alatt a szociáldemokrata párt fémjelzett. Elfogadható önök politikusok számára ez a fajta nézőpont?
Ez nem az a kérdés, hogy elfogadjuk-e, egy tény az tény. A tényt azt csak a buta ember nem fogadja el. Ez a jelzés a társadalom részéről a román politikai elit fele, a román pártok fele egyértelmű. Akkor, amikor több mint 80%-a a társadalomnak olyan jelöltekre szavaz, akik nem a jelenlegi két nagy politikai pártot képviselik, hanem a váltó hangulatot generálókra szavaz, azokra szavaz, akik le szeretnék váltani a mainstream, a régi nagy pártokat. Amikor ez a százalék meghaladja 80%-ot, akkor ez csak a buta ember nem veszi figyelembe. Ez is az oka annak, hogy Csolák úr lemondott a tegnap, és ez is az oka annak, hogy ilyen helyzetbe került a szociáldemokrata párt. A szomorú az, hogy a kormányt is rettenetesen nehéz helyzetbe hozza, és az országot is. Persze, hogy ezzel utána lehet vitatkozni, hogy egyesek a szavazók közül utólag megbánják-e vagy nem, és hogy rájönnek és félrevezették őket vagy nem, ez teljesen mindegy, egy adott pillanatban utólag később bánat. Ma, vagy pontosabban a tegnap előtt a hangulat az országban a román pártokra szemben egyértelműen váltó hangulat volt.
A Székely megyékben viszont jóval átlagon aluli volt a részvétel. Hogyan értékeli ezt a, hát mondjuk azt, érdektelenséget az RMDS, hiszen azt mondták, hogy nincs tétje ennek a választásnak a magyar közösség számára, és íme kiderült, hogy bizony van tét.
Nem mondtuk mi azt, legalábbis mi nem mondtuk azt soha, hogy nincsen tétje, nem zárom ki, hogy valaki mondott ilyent, de mi nem mondtuk azt, mi azt mondtuk első pillanattól, hogy óriási a tét, mert hogyha nem kerül egy jó jelölt a második körben, akkor utána nehéz a helyzetet megoldani, ha nincs a kivel utána kampányolni. A részvétel a székelyföldi megyékben úgy általában nem volt rossz, de a jó nem ilyen, mondhatjuk ezt.
Nem volt rossz, csak alacsony.
Nem volt rossz, csak a jó nem ilyen. Ahhoz képest, hogy államelnöki választás, ahhoz képest, hogy nem volt magyar jelölt, ugye ehhez nincsen hozzaszokva az erdélyi magyar közösség, ahhoz képest szerintem a részvétel nem volt rossz. Vannak települések, ahol 50-60%-os részvétel volt. Átlagban még Csíkszeredában is közel országos átlagos eredményt tudtak hozni. És még egyszer nagyon fontos az, hogy a leadott szavazatok tekintetében ott van a Székelyföld is, Hargita megye, Kovászna megye is, ott van a legjobbak között. Mondhatom azt, hogy Hargita megye a második a legtöbb szavazat tekintetében, tehát az első helyen van Bihar megye 89 000 szavazattal, ilyen Hargita megye utána Antonescu-ra leadott szavazatokkal. Ez azt jelenti, hogy van potenciál, és hogy az erdélyi magyarok tartották a szavukat, az erdélyi magyarok felismerték azt, hogy szükség lenne egy jó jelöltre a második körben, ez nem rajtunk múlott még egyszer.
Uh-huh. Az RMDSZ valamilyen szinten átértékeli majd a politikáját és az erdélyi magyarokhoz való viszonyulását, hiszen azért időnként azt látjuk, hogy nem ugyanazt a nótát fújják, mint a romániai magyar közösség.
Meg kell kérdezzem, hogy hol láttam ezt a rossz nótafújást, mert a novemberi-decemberi választásokon történelmi támogatást kapott az RMDSZ. Ez előbb nem véletlenül mondtam, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy
milyen... Hát azért egy-egy kommentben azért elég...
Természetesen el kell olvasni minden kommentet, még akkor is, hogyha azt a robotok írják, és el kell olvasni a 600 ezer szavazathoz képest az 1000 kommentet is. Minden egyes kommentet el kell olvasni, és minden egyes komment oda kell figyelnünk. Ezt mondtam az előbb, de még egyszer, politikai szervezetként és közösségként történelmi teljesítményt nyújtott november-decemberben az erdélyi magyarság az RMDSZ-szel kevesen. Hogyha odafigyelünk egymásra, és ha odafigyelünk folyamatosan a visszajelzésekre, akkor lehet tartani ezt a jó együttműködést, és ez is a kulcsa a hosszú távú jó együttműködésnek, a kölcsönös odafigyelés és az empátia. Az empátia azt jelenti, hogy politikusként mindig meg kell érteni azt, amit a választók mondanak, és meg kell próbálnunk magunkat a választó személybe helyezni, vagy helyzetébe képzelni magunkat, függetlenül attól, hogy vállalkozóról beszélünk-e, hogy tanárról, pedagógusról, fiatal családanyáról, családapáról, alkalmazottról beszélünk-e, meg kell próbálnunk az ők helyzetébe képzelni magunkat, és úgy elemezni a jelenlegi közpolitikákat. És ezt fordítva is meg kell próbálni, hogy képzelje valaki egy RMDSZ-es politikus helyzetében magát, úgy, hogy a parlamentben van 7%-unk, és jogos elvárása a magyar közösségnek, hogy a mi problémáinkat mi oldjuk meg, a mi problémáinkat az RMDSZ oldja meg, és ne magyarázkodva menjünk haza Csíkszentkirályra, Erdélybe, Harita megyébe, azt mondva, hogy kevesen vagyunk, és nem tudtuk megoldani, hanem tegyünk még mindent ahhoz, hogy megkapjuk a megoldásokat. Ha ezt tudjuk tartani, akkor nem lesz probléma, és nem lesz olyan jellegű szakadás a társadalom és a politikai szervezet között, mint ahogy ezt a román társadalomban látjuk.
Igen, említette már néhány szóban, hogy mi történhet Romániával belpolitikai téren, amennyiben Simion nyeri a választásokat. Mi lehet külpolitikai téren az országgal?
Nem nézi jó szemmel senki azt, ami ma Romániában történik, és mindenki aggódik, főleg úgy, hogy Románia itt van a keleti széleken, a keleti határon. Itt az Európai Uniónak is, a NATO-nak is egy stabil, kiszámítható partnerre van szüksége. Ez most nem adott feltétlen, és Románia ismét egy ilyen kisebb politikai hullámvölgyön evez át. De ez helyrehozható, úgy gondolom, hogyha elég gyorsan cselekszik az államelnök, ha elég gyorsan visszaáll a rend a kormányban, akkor ezen túl lehet jól az ország. Természetesen, hogy nagy mértékben függ a partnerségi viszonyunk az Európai Unióval és külföldi partnereinkkel, az Egyesült Államokkal is nagy mértékben függ attól, hogy ki lesz az ország elnöke.
Igen, miniszter úr, még egy kérdés itt a végén. Bizonyára tárgyaltak a koalícióban ezelőtt néhány hónappal arról, miért nem Ilie Bolozsán lett az államelnök jelöltje a koalíciós pártoknak? Azt hiszem, hogy akkor most sokkal könnyebb helyzetben lennénk mi is.
Igen, tehát akkor a koalíció természetesen ez nem nagy mértékben nem tőlünk az RMDSZ-től függetlenül, hanem a két román pártól, hogy ki tudnak úgy elfogadni, hogy nem is szociáldemokrata és nem is liberális. Bolozsán úr a liberális párt elnöke, valószínű, hogy neki nagyobb támogatottsága lett volna, mint Krin Antonescu-nak, ezt ő maga is elmondta, hogy ő tartotta magát az adott szavához, az volt decemberben az adott szó a koalíció létrehozásakor, hogy nem a pártból emelnek ki valakit a szociáldemokrata pártból vagy a liberális pártból közös jelöltnek, hanem megpróbálnak kvázi független, hát nem teljes mértékben független Antonescu sem, mert amikor liberális pártelnök volt, de megpróbálnak párton kívülről hozni valakit, aki képviselni tudja mindkét politikai szervezetet. Ez volt a döntés, és ebből a szempontból ugyanúgy, mint az erdélyi magyarok, Bolozsán úr tartotta a szavát, még akkor is, hogyha óriási volt a csábítás, és a liberális párton belülről is nagyon sokan próbálták meggyőzni őt, hogy szegje meg a szavát, hogy ne tartsa magát az adott szóhoz, és indulja le államelnöknek.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna, pénzügyminiszter volt, miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, további jó rádiózást kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
A hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet, néhány perc múlva 11 órakor kezdődik a híradó, azután pedig a rádió újság, Agyagási Levente vagyok, legyen szép napjuk, viszont hallása holnap.